Ez a Híradó szerda este. Jó estét kívánok, Borsa Miklós vagyok. ...1,3%-os inflációt mértek augusztusban, az adat közel 40 éve nem volt ennyire kedvező. Újabb 2000 milliárd forintos hitelprogram, ennyi pénzt pumpál a jegybank a gazdaságba. Végleg kivonják a forgalomból, már csak az év végéig lehet hagyományos izzóhoz jutni a boltokban. A plébánia pincéjében találtak rá az esperes összevert holttestére, a gyanú szerint az idős papot meggyilkolták. Közel 40 éve nem volt olyan alacsony az éves infláció Magyarországon, mint idén augusztusban. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. A vártnál jóval kisebb mértékben 1,3%-kal nőttek az árak egy év alatt. Ennél jobb adat legutóbb 1974-ben volt. Augusztusban 5. hónapja volt 2%-nál alacsonyabb az infláció. A KSH szerint főként azért, mert csökkentek a rezsiköltségek, a háztartási energia, a víz, a csatorna és a szemétszállítás díja is.
A héten sokan bekapcsolták éjszakára a gázkonvektorokat, mert hideg volt. Idén ezért már 10%-kal kevesebbet kell fizetni, mintha tavaly ilyenkor lett volna ilyen hűvös az idő. Ráadásul várhatóan novembertől ismét csökkennek a rezsiköltségek 11,1%-kal, vagyis a gáz mellett még olcsóbb lesz a villany és a távhő is. A rezsi csökkentések hatottak az inflációra is. A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban az elemzői várakozásoknál alacsonyabb, 1,3%-os inflációt mért éves alapon. Az adat uniós viszonylatban is nagyon kedvezőnek számít.
Az alacsony árnövekedés mögött elsősorban az évelei, illetve a júliusi rezsicsökkentés, ugye a víz, csatornadíj, szemét, illetve évelején az áram, gáz és távhő 10%-os árcsökkentéssel, de emellett például az üzemanyagokat is olcsóbban vehetjük meg, mint egy éve, illetve egyes élelmiszerek, például a tojás vagy a cukor is kevesebbe kerül.
A nyugdíjas infláció még a lakosságinál is kedvezőbben alakult, 1,1% volt. Az idősebbek ugyanis az átlagosnál olcsóbb termékeket vásárolnak, amelyek ára nem változott vagy csökkent. Így a januártól érvényes nyugdíjemelés miatt több mint 4%-kal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke.
Mi már 5. hónapja van az infláció 2% alatt, ez a legfrissebb 1,3%-os érték pedig 39 éves mélypontot jelent.
Vagyis 1974-ben mértek utoljára ilyen kedvező adatot. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint az alacsony infláció jó a családoknak és jó a gazdaságnak is.
Folyamatos fogyasztói árszínvonal csökkenésnek a legelső haszonélvezői a háztartások, hiszen így a reálbér növekedésen keresztül hónapról hónapra több pénz maradhat a családok zsebében, amelyet, hogyha többletfogyasztásra költenek, tehát több olyan terméket tudnak ebből megvenni, mint korábban esetleg nem, akkor ez összességében a magyar gazdaságnak is kedvezhet.
Az alacsony infláció hatására az alapkamat is folyamatosan esik, immár több mint egy éve. Londoni elemzők a mostani adatok alapján azt mondják, hogy év végére akár 3%-ra is csökkenhet az alapkamat, ami most 3,8%. Ennek hatására pedig megnőhet a vállalatok hitelfelvételi kedve, ami a gazdasági növekedés segíti.
Kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát, szervusz! Hallottuk, hogy az alacsony inflációs adat meglepte magukat, a szakértőket is. Hogyan lett ilyen alacsony ez az érték?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Ennek egyik oka lehet az, hogy bár a dohánykereskedők számára lehetővé tették, hogy nagyobb haszonnal dolgozzanak, ám ez csak részben jelentkezett a fogyasztói árakban. Másrészt, ahogy el is hangzott, az augusztusi inflációs adatokban már benne vannak a júliusi rezsicsökkentések, tehát hogy 10%-kal mérséklődött a víz, a szennyvíz és a szemétszállítás díja, és arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a forint gyengült, de az ebből adódó többletterheket a kereskedők nem hárították át a fogyasztókra, nem rakták rá a termékek áraiba. Ha egyébként megnézzük az infláció alakulását, akkor láthatjuk, hogy egész évben folyamatosan csökken, hiszen 3,7% volt januárban, most 1,3%-nél tartunk, és ami különösen fontos, hogy az utóbbi 5 hónapban 2% alá ment az adat, és ennek azért van jelentősége, mert ha folyamatosan megmarad az a kedvező tendencia, akkor ez több pozitív folyamatot is elindíthat. Ha figyelembe veszük például, hogy a nyugdíjak, illetve illetve a minimálbér az évelején több mint 5%-kal emelkedett, akkor azt mondhatjuk, hogy a kispénzűek zsebében több pénz marad, többet tudnak költeni, vagy ahogy a közgazdászok mondják, többet tudnak fogyasztani, ami pedig a gazdaság teljesítményét javíthatja.
Szilágyi Béla, egyelőre köszönjük. Elsősorban a rezsicsökkentésnek köszönhető a rekordalacsony mértékű infláció, mondta a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd hozzátette, a Gyurcsány-Bajnai kormányok magukra hagyták a családokat, 15-ször emelték a gáz és az áram árát. A politikus hangsúlyozta, a kormány és a Fidesz-KDNP frakció ezzel a politikával szakított, amikor a rezsicsökkentésről döntött.
Az inflációs adatok is azt mutatják, hogy a rezsicsökkentés következtében több pénz marad a magyar családoknál, több szabadon felhasználható pénzt tudnak elkölteni a kiskereskedelemben, és ezt a kiskereskedelmi gazdasági adatok is mutatják, 1,2%-os bővülést mutatnak ezek az adatok.
2000 milliárd forintot pumpál a jegybank a gazdaságba. A monetáris tanács ugyanis úgy döntött, hogy folytatják a nyáron megkezdett és a napokban véget ért növekedési hitelprogramot. A bankok jövő év végéig hívhatják le kamatmentesen a pénzt, amelyet maximum 2,5%-os kamattal adhatnak tovább a vállalkozásoknak. A hitel 90%-át beruházásokra, 10%-át a régi hitelek kiváltására lehet fordítani.
Ez a raktárunk pillanatnyilag 1700 négyzetméteres, és ennek a háromszorását szeretnénk megvalósítani Biatorbágyon.
Bővítésre vett fel több mint 700 millió forint hitelt, ez a ruházati nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozás a jegybank által kínált 750 milliárdos keretből. A pénz nagyobbik részéből építik majd fel az új raktárcsarnokot, a kisebbik részéből pedig forintosították a devizahitelüket.
Fontos volt számunkra, hogy olcsó volt a hitel, 2,5%-os kamatot kell fizetnünk utána. Másik szempontból, hogy az elbírálása nagyon gyors volt. Ennek nekünk nagyon fontos, mivel kereskedelmi cég vagyunk, gyorsan jutottunk a pénzhez. Harmadik szempontból meg az, hogy volt egy 1 millió eurós hitelünk, aminek ennek a forint átváltása véget. Az árfolyam kockázatok nem minket terhelnek.
Bár végleges statisztikák még nincsenek, de a cégek valószínűleg a teljes jegybanki hitelkeretet felhasználták. A kölcsönök nagyobbik részét ráadásul beruházásokra igényelték.
A Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja igen sikeres.
Így értékelt a jegybank elnöke az idén áprilisban bejelentett és a napokban zárult programot. Ezért a monetáris tanács úgy döntött, hogy folytatják.
A növekedési hitelprogram első szakaszában jóváhagyott 750 milliárd forintos hitelkereten felül 2014 végéig további 2000 milliárd forintos hitelkeret megtervezésre kerülhet sor, de ez nem léphető túl.
A pénz 90%-át lehet majd új beruházásra igényelni, 10%-át pedig régi hitelek kiváltására. A jegybank először októbertől 500 milliárd forintot nyújt a kereskedelmi bankoknak. A kölcsönt, csak úgy, mint a program első részében, a kis és közepes vállalkozások kaphatják meg, továbbra is 2,5%-os kamattal. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a hitelprogram jelentősen javítja majd a gazdaság teljesítményét.
Újabb fordulónak, de még az első fordulónak is az igazán érezhető hatásai a jövő évben fognak jelentkezni. És ugye 1,5%-os GDP növekedés az, amit a piac most remél a jövő évtől, de nem kizárt, hogy ezeknek a hatására a 2%-os szint is elérhető lesz.
A szakértő szerint azzal, hogy a jegybanki olcsó hitel nagy részét beruházásokra lehet felvenni, várhatóan újabb munkahelyek jönnek majd létre. A kereskedelmi bankok egyébként támogatják a hitelprogram folytatását.
Ismét kapcsoljuk Szilágyi Bélát. A korábbi programoktól eltérően a jegybank most kikötötte, hogy ugye a hitel 90%-át kötelező beruházásokra költeni. Ettől a lépéstől mi várható?
Igen, a növekedési program első szakaszában, tehát a júniustól augusztus végig tartó részében a jegybank nem mondta meg a vállalkozásoknak, hogy mire, mennyi pénzt vehetnek fel. Most feltehetőleg azért tette meg ezt, hogy 90%-át beruházásokra kell fordítani, mert azt szeretné elérni, hogy az országban minél több fejlesztés valósuljon meg. Ez részben magyarázható azzal is, hogy az első szakaszban a vállalkozások közül nagyon sokan a forint hiteleik kiváltására, illetve a devizahitelek fordítására, forintosítására használták fel az olcsó jegybanki hitelt. Egyébként az első szakaszban, ahogy elhangzott, a 750 milliárd forintos keretet szinte forintra pontosan felvették, és ami nagyon érdekes és figyelemre méltó, hogy nagyon sok vállalkozó, aki élt ezzel a lehetőséggel, az jelenleg a hátrányosabb helyzetű térségekben dolgozik. Ha megvalósul a Magyar Nemzeti Bank törekvése, tehát hogy minél több fejlesztés jön létre az országban, ez azt jelenti, hogy új munkahelyek teremtődnek. A beruházások egyébként önmagában javítják a gazdaság teljesítményét, nem véletlenül, hogy azt mondják az elemzők, hogy jövőre a GDP akár 2% is lehet, sőt van, aki hozzáteszi, hogy ha a nemzetközi gazdasági viszonyok kedvezően alakulnak, akkor ez a szám több is lehet. És ez azért fontos, mert az elemzők azt mondják, hogy a 2%-os GDP növekedést már a lakosság is megérzi.
Szilágyi Béla, köszönjük! A Fidesz üdvözli a jegybank döntését a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő növekedési hitelprogram kibővítéséről, mert ahogy fogalmaznak, azzal a cégek rég nem látott pénzügyi segítséget kapnak. A párt közleménye szerint az eredeti keret háromszorosára duzzadt hitelprogram a magyar vállalkozások legégetőbb problémáira nyújt segítséget. Olcsó hitelt biztosít, vagy a devizahitel forintra váltásának lehetőségét kínálja számukra. A program folytatásával pedig a megsegített vállalkozások száma megsokszorozódhat, áll a közleményben. A tegnapi 6 forintos mérséklődés után holnap tovább csökken a benzinára. Péntektől literenként 5 forinttal lesz olcsóbb a 95-ös, a gázolajára viszont nem változik. A változással a benzin átlagára 421 forintra csökken, a gázolai 442 forint marad. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a különböző kutaknál. Bár vannak biztató jelek, nem lehet elégedetten hátradőlni, a válságnak nincs vége. Ezt az Európai Bizottság elnöke mondta az Európai Parlamentben elmondott évértékelő beszédében. José Manuel Barroso hozzátette, a korábban nagy piaci nyomás alatt álló országok immár olcsóbban, alacsonyabb kamatok mellett tudnak kötvényeket kibocsátani, és a bizalom is erősödik. A kilábalás már feltűnt a láthatáron, de továbbra is fegyelmezettségre van szükség. Arról is beszélt, hogy az elmúlt években 700 milliárd eurót költöttek arra, hogy visszahúzzák a válságba került országokat a szakadék széléről. Brüsszelben van Baracka Eszter, szervusz! Barrosónak ez volt az utolsó évértékelő beszéde a jövő évi választások előtt. Addig mi várható?
Jó estét kívánok! A hátralevő választásokig hátralevő 8 hónapban elsősorban a gazdaság felpörgetésére és a munkahelyteremtésre koncentrálnak majd. Ehhez segítenek beindítani a banki hitelezést. Az európai gazdaságban ugyanis továbbra is nagyon kevés hitel áramlik, ez pedig visszafogja a növekedést, már pedig a növekedés szükséges a legfőbb probléma megoldásához, az óriási munkanélküliség felszámolásához. Európában jelenleg 26 millió munkanélküli van, mondta Barroso. A munkanélküliségnek ez a szintje gazdaságilag fenntarthatatlan és társadalmilag elfogadhatatlan. Barroso egyébként ígéretet tett rá, hogy az európai intézmények mindent megtesznek, amit csak lehetséges az ügyben, de az ő eszközeik végesek, így a tagállamoknak is cselekedniük kell. A másik fő feladat a bankunió létrehozása, mondta az Európai Bizottság elnöke. Ez egy nagyon hosszú és bonyolult feladatsor, aminek az egyik fő célja az, úgyhogy a jövőben a bajba jutott bankokat ne kelljen az adófizetők pénzéből megmenteni.
Baracka Eszter, Brüsszelből köszönjük. Korrupció miatt emeltek vádat Romániában egy európai parlamenti képviselő ellen. Adrián Severin, aki korábban román külügyminiszter is volt, egy brit lap riporterei csalták törbe, akik lobbistának kiadva magukat 100 ezer eurót ajánlottak fel neki egy törvénymódosítás benyújtásáért még 2010-ben. A politikust a botrány után kizárták a román szociáldemokrata pártból, de ő függetlenként megőrizte európai képviselői mandátumát. A brit újságírók egy szlovén és egy osztrák politikust is csapdába ejtettek, ám ők azonnal lemondtak mandátumukról. Severin viszont továbbra is ártatlannak tartja magát. Gyurcsány Ferenc szerint nem csak az ő személyével, hanem pártársaival, Vadai Ágnessel, Molnár Csabával és Varjú Lászlóval is problémája volt a szocialistáknak a tegnapi egyeztetésen. Korábban Kovács László, az MSZP egykori elnöke, éppen hármukat nevezte meg, amikor arról kérdezték, hogy a demokratikus koalíció képviselői közül kiket tart elfogadható közös jelöltnek. Vadai Ágnes a Híradó kérdésére arról nem beszélt, hogy milyen személyes problémájuk lehet vele a szocialistáknak.
Azt kívánják, hogy ne legyek a következő parlament tagja.
Az MSZP és a DK keddi egyeztetésén az is kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc szerint nem csak őt, hanem pártja más erős embereit sem akarják a szocialisták egy közös listán látni.
nem tudják elfogadni, hogy a DK elnöke az parlamenti képviselő legyen, de nagyon jelentős gondjaik vannak Molnár Csabával, Varjú Lászlóval és Vadai Ágival is.
Említhetem Molnár Csabát, Vadai Ágnest, Varjú Lászlót
és még néhány másod.
Tehát tulajdonképpen lehetne őket akár listán, akár egyéniben.
Az MSZP korábbi elnöke Kovács László a múlt héten a ma reggelben még pont azokat a DK-s politikusokat említette lehetséges jelöltként, akiket a szocialisták kedden elutasítottak.
Mi sajnos ezt nem tudjuk teljesíteni.
Mesterházi Attila, az MSZP elnöke kedden a párt székházában tartott fórumon már azt mondta, a DK a szocialista pártból is kivált politikusok pártja, akik nagyon sok konfliktust hagytak hátra, ezért akartak beleszólni a demokratikus koalíció jelölt állításába.
Kell, hogy legyen beleszólásunk abban, hogy kit jelölnek oda, mert ha egy olyan korábbi politikus jelölnek, aki pont ott okozott konfliktust, akkor, mivel nem fizetett alkalmazottokról van szó, hát bizony a lelkesedése az aktivistáknak kisebb.
Én ezt nem vettem magamra.
A demokratikus koalíció elnökségi tagja szerint nem a múltba, hanem a jövő felé kell tekinteni. Vadai Ágnes a Híradó kérdésére arról nem beszélt, hogy milyen személyes problémájuk lehet a szocialistáknak vele.
Ha valaki azt gondolja, hogy bármelyikünket személyesen bánt, hogy valaki nem kedvel bennünket akár az itt állók között, azt mondja, hogy ez téved, ez nem személyes kérdés.
Azt mondja a Vadai, ha nem engednek ide, se indulok. Hát mit képzelnek ezek?
Gyurcsány Ferenc tegnap este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában részletesen beszélt a személyes konfliktusokról, és ezzel kapcsolatban az MSZP elnökével, Mesterházi Attilával folytatott párbeszédéről.
Attila, hát hogy akkor ennek a körnek a végén legyünk, van mással, nincs baj. Hát azt mondja, jó, hát akkor beszéljünk őszintén. Varjú Laci, te például csak azért nem kell, hogy szembenézzél egy etikai vizsgálattal, mert hogy elhagytad a pártot. De ettől az ügy még megvan.
Kerestük a demokratikus koalíció képviselőjét, Varjú Lászlót is azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc milyen ügyről beszélt, de adásunkig nem sikerült utolérni.
A Jobbik felszólítja a külügyi bizottság három szocialista képviselőjét, illetve az LMP és Ercsei Katalint, hogy fizessék vissza a 9 hónapos bojkottjuk idején felvett bizottsági munkáért járó juttatásukat, fejenként csak nem 1.800.000 forintot. A párt szóvivője azután beszélt erről, hogy az MSZP képviselői bejelentették, újra részt vesznek az üléseken, ahonnan a jobbikos Gyöngyösi Márton zsidó származású képviselők számbavételéről szóló kijelentései miatt maradtak távol. Dúró Dóra azt mondta, a szocialisták ezzel újfent bizonyítják, hogy nem képesek hűek maradni elveikhez. Az LMP 20%-os illetményemelést kér a közigazgatás dolgozói számára. Siffer András országgyűlési képviselő erről azután beszélt, hogy pártja egyeztetett a közszolgálati szakszervezetek szövetségével. A politikus szerint egy átlagos középfokú végzettségű 60 év körüli kormánytisztviselőnek 2008 óta körülbelül 20%-kal csökkent a keresete.
A 20%-os illetményfejlesztést a kormánynak haladéktalanul végre kell hajtani. Ennek a forrása nyilvánvalóan egy igazságos adórendszer lenne, másrészt a presztízsberuházások leállítása, harmadrészt pedig meg kell takarítani azon a politikus garnitúrán, amelyik egyébként hasznot húzott az elmúlt 3 év politikájából.
Iskolai eszközökre beváltható utalványokat kaptak rászoruló családok a katolikus karitásztól. Az egyenként 5000 forint értékű adományt 60 budapesti kisiskolás vehette át Écsi Gábortól, a szervezet elnökétől, és Márl Dalma asszonytól, a szervezet jószolgálati nagykövetétől. A katolikus karitász a következő hetekben minden egyházmegyében iskolai felszereléseket oszt a tanulóknak. Ebben a tanévben összesen több mint 10 millió forinttal támogatják az iskolás diákokat. Nem lesz holnap földi digitális tévéadás a fővárosban és környékén, valamint Csobánkán. Reggel 8 és este 6 óra között ugyanis áthangolják az adókat, ezért semmilyen műsor nem lesz látható. Közben az ország keleti és délnyugati részén, ahol október 31-én szűnik meg az analóg sugárzás, már javában készülnek az átállásra.
Ez most az M1.
Horvátné Véső Anna a főváros 11. kerületében lakik, és már hetek óta digitálisan televíziózik. Az átálláshoz ő is kért támogatást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. Így sem az új vételi eszközökért, sem a szerelésért nem kellett fizetnie.
Körülbelül 20 perc alatt megcsinálták a szerelést. Nagyon korrektül, precízül, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok.
A digitális átállás első üteme július 31-én zárult. Azóta a középső ország részben már csak a digitális adásokat lehet fogni. A második ütemben, október 31-én az ország többi részén is lekapcsolják az analóg adókat. Az itt élő rászorulók szintén kérhetnek támogatást az átálláshoz.
A szociálisan rászorulók számára ingyenesen biztosítjuk a digitális televíziózáshoz szükséges eszközöket, a set-top boxokat, illetve az antennákat. Országszerte már több mint 100 000 háztartásban ingyenesen felszereltük ezeket az eszközöket.
A keleti régióban Nyíregyháza lesz az első, ahol átállnak a digitális sugárzásra. Az ehhez szükséges új antennát már fel is szerelték.
Ha az illető úgy gondolja, hogy készülék csere vagy váltás előtt áll, akkor javaslom, hogy olyan tévékészüléket vásároljon, amivel be van építve a digitális vétel lehetősége. Ez azt jelenti, hogy ő valóban élvezheti a nagy felbontású tévéadásnak is az előnyeit.
A digitális átálláshoz kapcsolódva Budapesten és környékén, valamint Csobánkán csütörtök reggel 8 és este 6 óra között szünetelni fog a digitális tévéadások sugárzása. Áthangolják ugyanis az adókat, és ez alatt nem lesz látható semmilyen műsor. A frekvenciaváltás miatt a tévéket vagy set-top boxokat újra kell majd hangolni, az antennákat azonban nem kell elmozdítani.
Már csak év végéig lehet kapni 25 wattos villanykörtét. Az Európai Unió döntése szerint az elmúlt években környezetvédelmi okokból egymás után vonták ki a forgalomból a hagyományos izzókat. Először a 100-as évek gyártása állt le, majd a 75-ös, 60-as és a 40-es következett. Helyüket folyamatosan az energiatakarékos égők vették át.
A Molnár család otthonában több helyen még mindig hagyományos izzók világítanak.
Gyerekek szobáiban, illetve a hálószobában is ez van. Ahol gyakrabban, illetve ahol hosszabb ideig ég a lámpa, ott igyekeztünk energiatakarékos izzót használni. De hát igazából az ára eléggé borsos.
Sokan éppen az áruk miatt keresték a hagyományos égőket. A régi típusú izzók ugyanis jóval olcsóbbak voltak, de már 25-öst is alig lehet kapni.
Sok kereséssel, tehát ilyen 20-30 darabot még elő tudunk kaparni, viszont a forgalmunk ebből adódóan már töredék.
Az Európai Unió még 2009-ben döntött a hagyományos izzók megszüntetéséről. Takarékossági és környezetvédelmi okokból kezdték el kivonni a forgalomból a régi típusú izzókat, amelyek higanytartalmuk miatt kifejezetten környezetszennyezőek voltak.
Az elmúlt 4 évben már megszüntették a hagyományos 100-as, 75-ös, 60-as és 40-es izzók forgalmazását is. A boltok a következő hetekben még eladhatják a hagyományos 25-ös készleteiket, utána viszont már ilyen izzókat sem lehet majd kapni.
Helyüket az energiatakarékos izzók veszik át. Környezetkímélőek, sokkal kevesebbet fogyasztanak hagyományos elődeiknél, és az élettartalmuk akár a 20-szorosa is lehet a hagyományos izzókénak.
Nagyon ritkán kell őket cserélni, 8-10 évente, mondjuk ez gyártófüggő is. A ledesek, amik hatalmas élettartalmak, ilyen 15-től 40 ezer órát bírnak. Igazából egy család ilyen 15-20 ezer forintot meg tud spórolni egy évben.
A boltok legkésőbb év végéig adhatják el a régi típusú égőket. Ezzel végleg lezárul a hagyományos izzókora az Európai Unióban.
Megrázó történet következik. Brutális gyilkosság történt Cibakházán. A helyi esperest holtan találták ma reggel a plébánia pincéjében. Az idős pap tegnap este még misézett.
Cibakházán a plébánián még késő délután is helyszíneltek a rendőrök. A brutális gyilkosság szerdára virradóra történt. Az összevert plébános holttestét a pincében találták meg. A helyiek évtizedek óta ismerték.
Mivelünk nagyon barátságos volt, nagyon rendes ember volt, mindenkit nagyon szeretett. Messziről találkoztunk vele, messziről üdvözölt bennünket.
A 72 éves nyugalmazott esperes több mint 20 éve szolgált a településen. A helyiek azt mondják, ő maga is egyszerűen, szerényen élt. Mégis sokszor segített a nehéz anyagi körülmények között élőkön.
Tegnap este is tartott misét, kedves, jószívű. Ugye egy családot is befogadott, hát egy családot, egy házaspárt befogadott, akit lehet nem szabadott volna.
Az utcabeliek azt beszélik, feltehetően ez a házas pár bántalmazhatta a plébánost este. A helyiektől úgy tudjuk, a brutális bűncselekmény mellett ki is rabolták az esperest bántalmazói. Autója reggelre eltűnt a plébánia elől. A rendőrség egyelőre csak a gyilkosság tényét erősítette meg.
A helyszíni szemle adatai alapján, illetve beszerzett információk alapján a 72 éves férfi bűncselekmény áldozata lett. A Jászlóskonszolnokmányi rendőrfőkapitányság emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ez ügyben.
Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy pontosan mikor történt a gyilkosság. A szoljon.hu internetes újság úgy tudja, a közelben dolgozik egy éjjeli őr, de semmit sem hallott az éjszaka.
Több százmillió forintot csaltak ki hitelre vágyó emberektől egy fogyasztói csoportot működtető bűnözők. A kölcsönigénylőktől biztosíték címén több százezer forintot kértek, de hitelt végül senki nem kapott. A nyomozás eddigi adatai szerint több mint 3000 embert csaptak be.
A csalók nagy példányszámú újságokban hirdették a fogyasztói csoportot. Olyan embereknek ajánlottak kedvezményes hitelt, akik nem feleltek meg a bankok feltételeinek, például rajta vannak az adós listán, vagy nincs fedezetük. A jelentkezőket ebben a budapesti Hungária körúti irodában fogadták. Az ügyfeleknek kockázatvállalási díj címén 200 ezer és 7 millió forint közötti összeget kellett befizetniük. Hitelt azonban senki nem kapott. Egy károsult 2011-ben feljelentette a társaságot. Azóta további 66 ember fordult a rendőrséghez.
A sértettek száma, amely még nem végleges, ez közel 3000 főt jelent, és ebből a 3000 főből az összkár értéke több százmillió forint.
A zuglói rendőrkapitányság csalás miatt 8 ember ellen indított eljárást, közülük 5-öt a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. A visszaélések miatt a kormány azt tervezi, hogy januártól végleg betiltják a fogyasztói csoportok szervezését. Erre egyébként már most sincs lehetőség, mert tavaly január óta moratórium van érvényben. A működő csoportok számára pedig több szigorítást is bevezetnének. A vállalkozások például kötelesek lennének ügyfélszolgálatot működtetni a fogyasztók tájékoztatására.
Bontják a rabok a Gyorskocsi utcai börtönt. A fogvatartottak saját maguk alakítják át a rendőrségtől kapott 2 emeletet, hogy nagyobb legyen az intézet befogadó képessége. A 200 millió forint értékű munka csaknem negyedét a rabok végzik el. 13 éve ez a büntetés végrehajtás legnagyobb férőhely bővítése Budapesten.
Bontják a falakat, verik le a vakolatot az elítéltek a Gyorskocsi utcai börtönben. A büntetés végrehajtás 2 korábban kihasználatlan emeletet kapott a szomszédos rendőrségi fogdából. Ezt építik át a rabok börtönné. A fogvatartottak 2 műszakban dolgoznak. Falakat helyeznek át, előkészítik a víz és elektromos hálózat, valamint a burkolatok cseréjét. Emeletenként 10-10 zárkát alakítanak ki. A 200 millió forint értékű munkák negyedét a rabok végzik el.
Jelen pillanatban is mintegy 46 fő fogvatartott dolgozik a Gyorskocsi utcai objektumnak a felújításán, munkaterület előkészítésén, és összességében az egész projektet tekintve mintegy 40 millió forint értéket fognak előállítani.
A kevesebb mint 200 fő befogadó képességű Gyorskocsi utcai börtönben ma 370 ember tartanak fogva. Ez 180%-os telítettséget jelent, ami 35%-kal meghaladja az országos átlagot. A Gyorskocsi utcai börtönt 2009-ben bezárták, 2011-ben azonban újra megnyitották. Az 50%-os férőhely bővítésről idén nyáron döntött a kormány.
A munkával december 15-ig kell végezniük. Ha elkészülnek, 100 fogvatartottal többet tudnak majd elhelyezni a Gyorskocsi utcai börtönben. Ekkora férőhely bővítési program Budapesten 13 éve nem volt. A Híradót Víg András tudósította.
Egy súlyos és 2 könnyebb sérültje van annak a balesetnek, amelyben egy nyersolajat szállító nyerges vontató 2 személyautóval ütközött a 75-ös úton Bak és Pölöske között. A tartályautó egyelőre tisztázatlan okokból az árokba fordult. A sofőr később azt mondta, rosszul lett. Ő súlyosan, a 2 személyautó egy-egy utasa könnyebben sérült meg. A mentők kórházba szállították őket. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem szakemberei az árokba fordult tartálykocsiból a 28 ezer liter nyersolajat megpróbálták átfejteni, ez azonban csak részben sikerült. A tartály belsejébe épített hullámtörő lemezektől ugyanis a rakomány nagy részéhez nem fértek hozzá. A mentés most is tart. Romániában ezentúl elaltatják a kóborkutyákat, ha a begyűjtésüktől számított 3 héten belül senki nem fogadja őket örökbe. Bukarestben becslések szerint több mint 60 ezer gazdátlan ebél. A kérdésről azután alakult ki heves vita, hogy 2 hete kóborkutyák martak halálra egy 4 éves kisfiút.
Kis hanfoz muskátadik.
Engem is harapott meg kutya, mondja ez a román nő. Idén több mint 8000 bukarestit martak már meg az utcákon, falkákban csatangoló kóbor ebek. A lábamat harapták meg, a lányomat pedig a hasán. Mondjon ki, mit akar, én azt szeretném, hogy elaltassák őket minél hamarabb. A házunk körül 7-8 kutya van folyamatosan, magyarázza ez a nő. Pirosra festett kezekkel tiltakoztak az állatvédők a parlamentben, miközben a honatyák elsőprő többséggel megszavazták a kóborkutyák elaltatását engedélyező jogszabályt. A törvény értelmében a befogott gazdátlan ebeket, ha 3 héten belül nem találnak nekik gazdát, elaltatják. Igyekeztünk találni egy időszakot, ami alatt az állatkedvelők örökbe vehetik ezeket a kutyákat. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy a kutyákat évekig is életben tartsa az önkormányzat, ha van erre pénzük, mondta a képviselőház elnöke. Nem csak a parlamentben tüntettek a törvény ellen, Románia szerte szerveztek tiltakozó megmozdulásokat. Kolozsváron kutyákkal vonultak fel az állatvédők, akik szerint nem az állatok elaltatása a megoldás. Ivartalanítással kellene kordában tartani a számukat, és menhelyeket kellene építeni. A legtöbb önkormányzatnak azonban erre nincs pénze.
Néma csenddel és hangos szirénával emlékeztek világszerte. Ma 12 éve, 2001. szeptember 11-én két eltérített repülőgép csapódott be a New York-i világkereskedelmi központ két tornyába, majd Washingtonban a Pentagonba. A terrortámadásban csaknem 3000 ember halt meg, köztük csaknem 350 tűzoltó és rendvédelmi dolgozó. 737 striking the South Tower, the
other of course the North Tower. 2001. szeptember 11-én történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat. New Yorkban két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Egy harmadik gép a Pentagonba, vagyis az amerikai védelmi minisztériumra zuhant. Egy negyedik pedig Pittsburgh közelében csapódott a földbe. A merényletek csaknem 3000 halálos áldozatot követeltek. New Yorkban az évforduló alkalmából óriási tömeg gyűlt össze a hajdani World Trade Center környékén, ahol idén is felolvasták az áldozatok névsorát. A Fehér Ház előtt Barack Obama részvételével egy perces néma megemlékezést tartottak. Az amerikai elnök később a Pentagonnál azt mondta, a terrorizmus elleni harcot folytatni kell. A 2001-eshez hasonló fenyegetésekkel 12 év után is szembe kell néznünk. Éppen ezért a gyász közepette erősnek és ébernek kell maradnunk, hogy megvédjük a nemzetünket, mondta Barack Obama. A Magyar Külügyminisztérium is közleményben fejezte ki tiszteletét az áldozatok iránt és szolidaritását mindazokkal, akik elvesztették szeretteiket a támadásban. Budapesten a Magyar Vöröskereszt az amerikai nagykövetséggel közösen véradást szervezett a terrortámadások évfordulóján.
Az amerikai nagykövetségnek az volt a kérés, hogy olyan eseményt fogalmazzunk meg közösen, amely itteni magyar embereknek nyújt segítséget, amellett, hogy megemlékezés szeptember 11-éről.
2001. szeptember 11 az elképzelhetetlen veszteség napja.
Az amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője azt mondta, sokat jelent, hogy magyarok és amerikaiak közösen fejezik ki tiszteletüket. És nem csak emlékeznek, hanem tesznek is valamit. Ezen a rendezvényen a vérüket adják. Mindezt azért, hogy megőrizzék az áldozatok emlékét, mondta André Goodfriend. A katasztrófavédelem az ország több pontján is megemlékezett a hősi halált halt tűzoltókról, rendvédelmi dolgozókról és civil személyekről. Siófokon a tűzoltóautók szirénái pontban 14 óra 46 perckor szólaltak meg. 12 évvel ezelőtt ebben a percben csapódott be az első repülőgép a világkereskedelmi központba.
Egyre több a magyar termék a boltokban, és egyre többen keresik is a hazai minőségi árukat, mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Kóprali holnapi rajtja előtt. A kétnapos verseny legfőbb célja, hogy népszerűsítsék a magyar élelmiszereket.
fűszerekkel színeztek képeket, gyárban dobozoltak, és közben még versenyeztek is. Tavaly csak nem 100 autó indult a Coop Rallyn. A résztvevők menet közben a lehető legtöbb magyar élelmiszeripari céget is felkeresték. A létszám az idén is hasonló lesz a tavalyihoz, és a cél is ugyanaz, népszerűsíteni a magyar élelmiszereket.
A Coop csoport évek óta megpróbálja felhívni a figyelmet a színvonalas magyar termelői kapacitásokra, a színvonalas magyar termékekre, főleg az élelmiszerekre.
A vidékfejlesztési miniszter azt mondta, a tárca is kiemelten fontosnak tartja, hogy minél többen ismerjék és fogyasszák a magyar élelmiszereket, ezért támogatja a kezdeményezést. Fazekas Sándor hozzátette, az elmúlt években egyre többen keresik a magyar termékeket.
A fogyasztók mintegy fele teljesen tudatos vásárló, keresi a magyar terméket, előnyben részesíti, és háromnegyedük, hogyha ár azonosság van, akkor már a magyar terméket választja. Ez érzékeltő egyébként a fogyasztás növekedésében, illetve abban, hogy a gazdák értékesítési problémái is kisebbek, mint pár évvel ezelőtt.
A kétnapos verseny csütörtökön indul Dunaharasztiból. A 700 kilométeres távon idén is felkeresnek több minőségi magyar gyártót, ezúttal a keleti ország részben.
Most jön Knézi Jenő a sporthírekkel, utána időjárás jelentés lesz ma két sorozat, az Egyszer volt, hol nem volt, majd a gyilkosság, utána pedig este Óbersovszki Péterrel. A vendég lesz Simicskó István sportügyekért felelős államtitkár. Én még várom önöket egy késő esti híradóval, pontban 11-kor. Tartsanak akkor is.